következő kis történetet Douglas Adams angol író jegyezte le, beletörtént meg. Kortárs íróról van szó, már nem él. A következőt jegyezte le. Épp a pályaudvarra mentem, ez 1976 áprilisában volt Cambridge-ben, Angliában. Kicsit korán érkeztem, mert rosszul tudtam a vonat indulását. Vettem magamnak egy újságot, hogy megfejtsem a keresztrejtvényt, meg egy kávét és egy csomag kekszet. Oda mentem és leültem egy asztalhoz. Azt akarom, hogy elképzeljék a helyszínt. Nagyon fontos, hogy maguk előtt legyen a kép. Itt az asztal, az újság, csésze kávé és a csomag keksz. Egy fickó ül velem szemben. Teljesen átlagos kinézetű, öltönyben, aktatáskával. Nem úgy tűnt, mintha valami különös dologra készülne. Aztán hirtelen a következőt csinálta. Előrehajolt, felvette a csomag kekszet, kinyitotta, kivett egyet, és a szemem láttára megette. Na most azt kell, hogy mondjam, ez az a dolog, amit mi, angolok, nagyon rosszul kezelünk. Semmi sincs a hátterünkben, a neveltetésünkben, az oktatásunkban, ami megtanítana bennünket, hogyan bánjunk azzal, aki fényes nappal az órunk elől ellopja a kekszünket. Tudják, mi történne, hogyha ez Los Angeles belvárosában történt volna? Villámgyors tűzharc kerekedett volna, helikopterek érkeznének, CNN, meg tudják. De végül azt tettem, amit minden rámenős angol tett volna. Nem vettem róla tudomást. Az újságba mélyedtem, kortyintottam egyet a kávémból, próbáltam egy megfejtést leírni, kitalálni a labban. Semmi más nem tudtam csinálni mindeközben, csak azon gondolkoztam, mit tegyek. Végül azt gondoltam, nincs más hátra, meg kell tennem, és nagyon erősen próbáltam nem észrevenni a tényt, hogy a csomag rejtélyes módon már nyitva van. Kivettem magamnak egy kekszet. Gondoltam, na most ezzel lefegyverezlek. De nem, mert néhány pillanat múlva ez a furcsa fickó ugyanezt csinálta. Vett még egy kekszet. Miután az első alkalommal nem szóltam, ugye másodszorra már valahogy ez olyan körülményesnek tűnik előhozakodni a témával, hogy ne haragudjon, hát nem tehetek róla, de észrevettem, hogy. Úgy éreztem, hogy ez már nem fog működni. Így mentünk végig az egész csomagon. Amikor azt mondom, hogy az egész csomagon mindössze körülbelül 8 darabra gondolok, de nekem ez egy egész életnek tűnt. Ő vett egyet, én is vettem. Ő vett egyet, én is vettem. Végül, amikor befejeztük, ő felállt és elsétált. Illetve előbb jelentőségteljes pillantást váltottunk, és csak aztán ment el. Én meg megkönnyebbülten felsóhajtottam, és kényelmesen hátradőltem. Néhány pillanat múlva megérkezett a vonat, felhajtottam a maradék kávémat, felvettem az újságot, és az újság alatt ott volt a kekszem. Hát az a fantasztikus ebben a történetben, fejezi be az író, hogy valahol Angliában az utóbbi 25 évben élt egy teljesen átlagos fickó, aki ugyanezt a történetet mesélte. Csak éppen ő nem tudta a csattanót. Én most magamból indulok ki, mert nekem legalább háromszor ezt el kellett olvasni, hogy megértsem a csattanót. Úgyhogy ezért, ezt most megosztom a kedves gyülekezettel, ne vegyék sértésnek, mi is történt. Hát bizony az történt, hogy ez a kedves író bizony nem a saját kekszét ette meg, hanem a vele szembe ülő fickó kekszét, ami pontosan ugyanolyan volt, ugyanaz a csomagolású, mint az övé, és bizony nagyot fordult a kocka, Ő végig azt hitte, hogy milyen pofában ez a vele szembeülő fickó, aki zabálja az ő keksét, és közben mi történt? Hát ő volt az, aki ette a másik keksét. Ugye erre utal, hogy végül az újság alatt megtalálta a sajátját. Hát nem tudom, hogy voltunk-e már hasonló helyzetben, amikor végül kiderült, hogy semmi nem az, mint aminek eddig hittem. Nem tudom, hogy jártunk-e már úgy, ahogy ez az angol író járt, még ha nem is a szószoros értelmében valaki elől elzabáltuk az ételét, miközben azt hittük, hogy ő a miénket, hanem itt inkább erre a gondolatra gondolok, hogy milyen sokan egész órákat, napokat, akár éveket, vagy akár egész életeket töltenek el azzal, hogy olyan problémát akarnak megoldani, olyan probléma felett gondolkoznak, olyan dolgokat próbálnak a helyükre tenni, amelyek valójában nem azok, mint aminek látszanak. Itt pár percről volt csak szó, amíg az a bizonyos vonat meg nem érkezett. És ez az egész pár perc olyan szépen jól leírja, folyamatosan azzal tehet, hogy hogy oldjam meg ezt a hihetetlen, kellemetlen helyzetet, amikor valaki eszi a kekszemet. Folyamatosan fókuszált az írónk egy dologra, egy problémára, elméleteket gyártott, majd visszahőkölt, vett egy nagy levegőt, hogy most lépek majd vissza, és ez a pár perc, amit ő itt eltöltött, egy teljesen félreértelmezett, nem a lényegről szóló dolog volt. Olyan érdekesen is olyan látszik, hogy író szépen fogalmazza meg. Mire jutott végül egyetlen megoldásképpen? Azt mondta, nincs más hátra, meg kell tennem, és nagyon erősen próbáltam nem észrevenni a tényt, hogy a csomag már nyitva van. Mennyire tipikus ez is, nem? Amikor már nem marad más az embernek megoldásképpen, mint hogy úgy teszek, mintha nem is lenne. És testvérek, annyira döbbenetesen kaptoktak elém a saját életemből ugyanilyen nyomorult buta példát. Amikor nem marad más a hatalmamban csak úgy tenni, mintha nem is lenne. Mintha nem is lenne gond. És ha nem, mintha nem is lenne probléma, mintha nem kellene kimondanom már régen, már régóta elhallgatott szavakat, minthogyha nem lenne ott velem és mellettem az a személy, akitől már bocsánatot kellett volna kérnem. Nincs is ilyen probléma. És az ember megpróbálja így vinni az életét. Felolvasott bibliai szakaszunkban egy egészen talán messziről vagy távolról induló dologgal találkozunk, gondolattal találkozunk, de annyira passzol nem csak az előbbi kis történet ehhez, a felolvasott bibliai szakaszhoz, hanem más dolog is, amire majd mindjárt később kitérek. Így kezdődik a felolvasott szakasz. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt. Mert tisztán akartam látni mindezt. Megfogalmazza a könyv írója, a prédikátor, gyakorlatilag az emberiség egyik legnagyobb tragédiát, annyi van sajnos, nem csak egy. És ez körülbelül ebben a mondatban foglalható össze. Tisztán akartam látni. Mit jelent ez? Azt, hogy eddig nem láttam tisztán. Eddig olyan problémát tartottam problémának, ami nem is probléma. Eddig olyan dolgokra szántam az időmet és az életemet és az éveimet, amelyek nem is azok voltak, mint aminek mutatták magukat. Eddig nem láttam tisztán, eddig egy hamis kép volt előttem. Eddig nem tudtam dolgokat úgy értelmezni, ahogy azok valójában vannak. Egyszer már beszélgettünk így erről istentiszteleti körben kutatók fogalmazták meg azt a tényt, szociológusok, pszichológusok, hogy az ember a problémákat, a világot, ami körülveszi, egy sajátos szemüvegen keresztül vizsgálja. Egy olyan szemüvegen keresztül, amely szemüveget a mögöttünk lévő évek tapasztalatai, az átélt élmények, a megélt dolgok, a valós vagy vélt problémák, stb. Stb. Na, ezek a dolgok építik a mi kis szemüvegünket. És mi ezen keresztül vizsgáljuk a világot. Éppen ezért az ember képtelen a dolgokat a maga valójában értelmezni. Mert történik velünk valami, és hogy reagálunk? Ahogy azt eddig tettük. Ahogy mi gondolkodunk-e megtörtént dolog felől, hogy ez most jó-e vagy rossz? Képtelenek vagyunk a dolgokat teljes realitásukban, valóságukban látni. És azt mondja most a prédikátor, hogy eldöntöttem, hadd mondjam én bele, mellé, mögé, alá, fölé, elegem volt abból, hogy nem látok tisztán. Elegem van abból, hogy egy olyan hamis torz képet tartok valóságnak. Elegem van abból, hogy mások akarják megmondani, hogy én mit gondoljak dolgok fel, ezért én most eldöntöttem, hogy tisztán akarok látni. Eldöntöttem. Nagyon fontos az ezt megelőző szó. Két szó van ezelőtt. Azt mondja, hogy mindezt megfigyeltem. Annyira gazdag ez a szakasz, hogy így szavakon lehetne külön alkalmakat tartani, most még ezt az egy szót hagy emeljem ki, hogy megfigyeltem. Miért fontos ez? Azért, mert nem csak az az oldhatatlan vágy volt a prédikátorban, hogy végre tisztán lássak, végre úgy tudjam értelmezni a dolgokat, ahogy maga, ahogy saját valójukban vannak, hanem azt mondta, hogy megfigyeltem. Azt mondta, hogy ezért én elkezdtem tenni valamit. Mi volt ez a valami? Elkezdtem megfigyelni a világot. Elkezdtem megfigyelni az embereket körülöttem. Elkezdtem megfigyelni a saját életemet. És itt van az emberiség másik nagy tragédiája, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát ez idő kell. Hát megfigyelni csak úgy lehet valamit, hogyha eldöntöm, megállok, időt hagyok, időt szánok rá, de nekem nincsen időm, én nem tudok az idővel ilyen szinten bánni, nincs időm megfigyelni dolgokat, csak úgy sodródok az eseményekkel. És azt mondja a prédikátor, hogy ha tisztán akarsz látni, akkor állj meg, akkor figyeld meg, akkor próbáld saját magad értelmezni a körülötted lévő világot. Figyeld meg, állj meg. Ez az, amire a ma embere képtelen. Mert rohanunk állandóan. Mert annyi teendő van, és annyi megoldandó probléma is. És mindig csak örülünk, hogyha a holnapi napot látjuk előre. Nem hogy még megfigyelni, nem hogy még utána értelmezni, értékelni. Márpedig nem megy máshogy. Nem megy máshogy. Ha tisztán akarsz látni, ha meg akarod érteni az élet valóságos és teljes és tiszta értelmét, ha végre nem olyan problémákat akarsz megoldani, ami nem is az valójában, mint aminek látszik, akkor nincs más utad, meg kell állnod, megfigyelni, ha tisztán akarsz látni. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Nem tudom, hogy leesett-e nekünk, de ez a mai vasárnap, ez dupla ünnep. Ugye egyfelől anyák napja van, másfelől pedig a munka ünnepe. Nem emlékszem, hogy esett-e volna ez így egy vasárnapra, most nem látom így magam előtt hirtelen a naptárat. Na mindenesetre érdekes, dupla ünnepünk van. A munka ünnepe és anyák napja. Na most gyakorlatilag megkísérti a lelkész a gondolat mindig, hogy most akkor elkezdjünk valami olyan bibliai szakasz keresgélni, ami mondjuk kifejezetten az anyákról tanít valamit. Én meg se próbáltam, mert tudok egy tényt, azt, hogy nem sok mindent találnánk az anyákkal kapcsolatban a Bibliáról. Bibliában, de különböző tanításokat, hogy az a jó anya, aki, és akkor felsorolja. Ennek persze az az oka, hogy az a kor, amiben a Biblia íródott, az egy olyan kor volt, ami nem igazán kedvezett a nőnek. Nem nagyon volt ott szava a nőnek, nem is nagyon gondolkoztak a nő felől. Ismerjük, tudjuk, hogy az egész Biblia szemlélete is úgy van fogalmazva, úgy van címezve, hogy a középkorú, az életerős, a tetrekész férfiakat szólítja meg. Ez egy történelmi tény, ezen nem kell ma már megsértődni. Éppen ezért nem találunk ilyen magvas tanítást az anyákra nézve. Mégis valahogy elén került ez a szakasz, és nem tudom, emlékszünk a másodjára kiemelt igeversre, ami így hangzik: élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeret, mulandó életed minden napján, és élvezd az életed munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Isten mentsen, hogy beleessek abba a teológián annyira belénk sütött és folyamatosan mondogatott tényben, hogy ne erőszakoljuk meg a textust, a szöveget, ne akarjunk beleérteni olyan dolgot, amit nem belevaló. Én most csak annyit mondok, hogy valóban nem az édesanyákról van ebben a kiemelt szakaszban szó, hanem a feleségekről. Pontosabban a férről, neki hangzik, a férfinek hangzik, élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeret. Nézzük meg egy kicsit jobban ezt a szakaszt. Először is így kezdődik, hogy élvezd az életet. Na ez az, amire minden jóra való református emberben egy ilyen kézifék behúzódik, és azt mondjuk, hogy hát bennünket nem igazán így neveltek, meg nem ezt hallottuk a templomba sem, meg mi nem azok az emberek vagyunk, akiknek járna az élet élvezete. Az a világé, az a bűnös világé, ők élvezik az életet, ők tesznek meg mindent azért, hogy az élet élvezetes legyen, legalábbis egy külső szemlélődő ezt lássa, ha rájuk néz, hogy belül mi van, azt hagyjuk, de mi nem élvezhetjük az életet, nekünk úgy összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel kell éldegélni, örülünk, hogy élünk, köszönjük. Tudatosan sarkítok, de valahogy benne van ez a gondolkodásmód. Keresztjének, de bennünk reformátusokban nem tudom. Mintha ránk nem lenne igaz ez a mondat, hogy élvezd az életet. Minthogyha Isten nem erre teremtette volna a te életedet is, hogy élvezd az életet. Mint ahogy minden életet erre teremtett. Csak van egy probléma. Lehet-e életet élvezni úgy, hogy közben nem látok tisztán? Élvezhetem én az életemet úgy, hogy folyamatosan rossz megoldásokon gondolkozom, hogy folyamatosan félre értelmezem és értékelem a helyzeteket, hogy folyamatosan olyan problémákat akarok megoldani, amik úgy önmagukban igazából nem is problémák. Amikor folyamatosan olyan helyzeteken elképzelt, valós vagy vélt szituációkon gondolkodom, vagy félek tőlük, amelyek egyszerűen nem a jelen problémái. Lehet-e így élvezni az életet? Lehet-e élvezni az életet bizonytalanságban? Mert tapasztalati tény, hogy az az ember, aki nem lát tisztán, az bizonytalan. Emlékszem, apósom mondta, elromlott a szeme nagyon, és bár világ életében nagyon szeretett vezetni, de hozott egy nehéz döntést, és letette, mert bizonytalan volt a látás, és ezért ez piszokul zavarta. És bár még meg tudta különböztetni, meg el tudta olvasni a táblákat, de nem volt tiszta a látás, és ezért nem, inkább nem. Lehet-e élvezni az életet úgy, hogy nem látok tisztán? Én azt hiszem, hogy ez lehetetlen. Maximum csak úgy, ahogy az előbb említettük. Hogy egy célom van csak, ha egy kívülálló rám néz, akkor azt mondja, hogy na, én élvezem az életet. Azt, hogy ott belül mi van, azt hagyjuk. És belénk robban ez a felszólítás. Miután a prédikátor megfigyelte a világot, értékelte a világ jeleit. Eljutott az Isten ismeretéig. Berobban ez a mondat az életünkbe, hogy élvezd az életet, ember. Ezért adatott. Nem azért, hogy lógó orral végig kullogjuk az egészet. De életet élvezni csak úgy lehet, hogyha tisztán látok. És mi kell a tisztánlátáshoz? Megfigyelés. Idő odaszállás. Egy döntés, hogy végre én akarok érteni. Ne más értsen már helyettem. És akkor menjünk tovább. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz. Anyák napja van. Vajon lehet azt mondani, hogy a legszebb hivatás, ami az anyáknak jutott? És vajon élvezik ma az anyák az életet? Vajon ma egy olyan világ van körülöttünk, ami segít abban, hogy az anyák élvezzék, hogy anyák? Ugye nem kell erre válaszolnom, mert mindnyájunk környezetében vannak anyák. Anyák, akik ma nem élvezik az anyaságukat. Anyák, akik nem is mernek anyává lenni. Említettem múltkor a volt teológiai folyamtársamat, aki mondta, hogy más irányba ment teljesen, mondta, hogy hát most várjuk az első gyermekünket, még esetleg egy másodikat, de hát a mai világban már többet bevállalni. Élvezi az ilyen ember az életet? Élvezd az életet feleségeddel együtt. Milyen csodálatos ez a felszólítás. A bibliai teremtés rendje segítségünkre jön. Anyák napja van, édesanyákat köszöntjük, és közben meg kell értenünk és tudnunk kell, hogy hivatásukat élvező édesanyák akkor lesznek csak, hogyha megvalósul ez a közösség, ez a szeretet kapcsolat közte és a férje között. Élvezd az életet feleségeddel együtt, szól a felszólítás a férfinek. Mert a teremtésben először adatott a házasság. Mert a teremtésben először vette észre az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül, és nem gyereket adott neki, hanem társat. És onnantól, hogy ez a szoros szeretet kapcsolat megvan, onnantól jöhet ennek az áldása, ami a gyermek. Milyen sokan cserélik ezt föl. Milyen sokan nem látnak tisztán ebben a kérdésben. Majd, ha meg lesz minden, a körülmények, akkor jöhet a gyerek. És amikor megvannak a körülmények, addigra már tönkrement az a házasság, és nem jön gyerek. Vagy ha már van gyerek, akkor szétszakadó családba kell folytatnia. Mert elvédjük. A legfontosabb ez. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeret. És ha ez a szeretet kapcsolat működik, akkor lesz gyümölcse a gyermek a házasságnak. Különben nagyon sokszor átkává válik. Egészen döbbenetes, nem tudom, hogy viselik ezeket a testvérek, amikor olvasok kimutatásokat, hogy mennyibe kerül egy gyerek felnevelése. Több millió forint. Ezeket ma már kiszámolják és kimutatják. Hát ki az a normálatlan ember, aki belevág egy ilyen vállalkozásba? Hát melyiknek a zsebébe vannak milliók? Értjük, hogy milyen döbbenetes módon csavarodott ki ez. És miért? Mert nem látunk tisztán. Mert nem értjük a lényeget. Mert elhisszük azt, amit mondanak nekünk, ahelyett, hogy mernénk megtapasztalni az életet. Olyan szép ez a felszólítás, élvezd az életet feleségeddel együtt. Merj tisztán látni, akarj tisztán látni. Akit szeretsz, mulandó életed minden napján. És milyen fontos ez a mondat, mulandó életed. Az Istent kereső ember. Mint ahogy a prédikátor az volt, hiszen azt mondja, a bölcs is, az igaz is Isten kezében van, ide jutott az ő megfigyelése után. Milyen fantasztikus gondolat ez. És az ilyen ember az eljut egy felismerésre. Eljut arra a felismerésre, hogy az élet mulandó. Most ezen lehet, hogy mosolygunk magunkba, hogy na ez igen, ez aztán nagy felfedezés, de az, hogy ezzel a ténnyel, hogy az élet mulandó, jól tudj bánni, és jól tudjunk bánni, ahhoz tisztán kell látni, hogy mire kaptam az életemet. És mondd, nem ismersz olyan embert, akinek csak telik az élete, de nem múlik, mert nincs tartalom benne. Hát mondd, nem ismersz, dehogy nem. Az az ember, aki tisztán akar látni, és aki eljut az Isten legtisztább és tökéletesebb ismeretéig, az utána rádöbben arra, hogy kihasználható lehetőségek vannak az élet mulandóságában. Hogy ez többé nem átok, hogy ez többé nem győzelem, a halál győzelmét jelenti. Hanem ez azt jelenti, hogy minden erőmmel koncentrálhatok az életre. Nem azon a megoldandó problémán kell gondolkoznom, hogy mi lesz majd utána, ha lesz egyáltalán valami, hogyha nem, akkor meg az egész életem egy félreértés volt, ha meg igen, akkor meg akkor is. Szóval felszabadulsz élni. Élvezd az életet. Mulandó életed minden napján. Micsoda fantasztikus lehetőség ez. Élhetsz úgy édesanyaként, élhetsz úgy férjként, élhetsz úgy gyermekként egy családban, hogy számodra mulandóság az nem félelem, és nem átok. És végezetül a másik aktualitás, ugye a munka. Hát nem csak anyák napja van, hanem a munka ünnepe is, bár azt így annyira nem szoktuk megünnepelni, de most ez így kapóra jön. Élvezd az életet a munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Annyira tipikus párbeszéd az, amikor épp a utóbbi napokban is elhangzott, az ember végez valami munkát otthon. Én éppen füvet nyírtam. Kinn itt a templom előtt, meg a palóki előtt. És akkor arra jött egy ember, és mondja, hogy jó munkát kívánok. Mire én mondom, köszönöm. Mire ő mondja, bár azt még nem találták föl. Miért ez az alap és elfogadott gondolkodásunk a munkáról? Miért van az, hogy emberek milliói nem tudják élvezni a munkájukat? És a munka számukra nem az élet élvezetének forrása, hanem pont fordítva. Jó munkát nem találtak föl. Bárcsak ne kéne dolgozni. Stb. Egészen gyerekkorban elhangzanak már ezek a mondatok, csak az ő aktuális kis életükre nézve. Bárcsak ne kéne tanulni. Nem nézek a fiatalokra, mert nem tőlük szoktam ezt hallani. De ugye értjük, hogy ez mintha belénk lenne nevelve, hogy a munka az úgy rossz, ahogy van. Hát persze, hogy rossz, ha nem nyújt élvezetet. Persze, hogy rossz. És persze, hogy képtelen arra, hogy felemeljen, hogy megtöltsön élettel, hogy élvezetessé tegye számomra a létemet. És mégis valahol megint csak robban a felszólítás, hogy élvezd az életet a munkád révén, amit végzel, amit fáradtsággal végzel. Nem ábrándozik rózsaszín ködről. Igen, a munka fáradtságos. De Isten azért adta, hogy általa többé legyünk. Hogy az élet élvezetének forrása legyen. Megint nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy ez azért van így, mert nem látunk tisztán. Ez azért van így, mert elfogadtuk azt, hogy helyettünk megmondják mások, hogy nekem mi a jó munka. Még a lehetőségét is odaadtuk másoknak. Gondolok itt a tanulás nem szerető fiatalokra. Ezzel, hogyha nem szeretek tanulni, akkor leteszem az életemet más kezébe. Döntsél te helyettem. Alakíts majd egy olyan robottá, egy géppé, aki majd végzi a munkát, amiben nem leli örömét. És hangzik a felszólítás a Szentírásból, hogy élvezd. Bármi áron, szinte ezt mondom, bármi áron. Ha tisztán akarsz látni,
a munkád révén is akár.
Ha tisztán akarsz látni, akkor állj meg egy pillanatra, és gondold át az életedet. Erre hív most bennünket ez a felolvasott szakasz. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájába, ahová menned kell. Most tedd meg. Most állj meg. Most figyeld meg. És ha kell, most hozzál olyan döntéseket, amik az egész életedet megváltoztatják. Ezt persze nagyon halkan mondom, de igen, még a munkáddal kapcsolatban is. Ma, amikor minden teli van a munkanélkülisége és elvesztett munkahelyekkel. Melyik a jobb? Óvatosan mondom, tudom, mert ez nagyon kényes terület, de erre is igaz kell, hogy legyen az Isten szava. Ha nem leled örömöd a munkádból, ha ez nem a tiéd, ha nem élvezed, akkor neked nem ezt kell csinálnod. Nagyon halkan mondom, és nagyon óvatosan, mert ezt tudom, hogy árnyalta bennél, de valahol ez a gyökere. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik. És hiszem azt, hogy ha egyre több ilyen ember lesz ebben a gyülekezetben, ebben a faluban, akkor megtörténik a csoda, hogy egyszerűen csak olyan emberekkel leszünk körülvéve, akik élvezik az életet, sőt, mi magunk is ilyenné válunk. Hát így gondoljunk ma az édesanyákra, így adjunk hálát az édesanyákért, ha még nem tettük meg, akkor tegyük meg. És így örüljünk annak, hogy megvan minden lehetőségünk munkát végezni. Amen.